Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatjuk adásunkat, ez a Millás reggeli, március 4-én, hétfőn. A stúdióban már szerencsére Mijálovics András visszatért a büféből.
Így van. Jó volt? Köszönöm Kántor Endrének, hogy eddig áthidalt a műsor testében tátongó űrt, én pedig tovább folytatom veszőfutásomat.
Azt szeretném kérdezni, ugyanis... András, hogy mit ettél a büfébe? Carmina burgonya levest, Carmina burítót, von Orfos sajttal, vagy Carmina bureket?
Kokuszgolyót.
Jaj, ez nem volt benne. Nem ezt beszéltük meg.
Szemeztem a posírozott lazacfilé tormahabbal, de nem engedhetem meg magamnak ezeket a kilengéseket, még a szünetben sem. A veszőfutás pedig azért folyik, mert hogy ugye nem elég, hogy eltévesztettem, hogy ez a 2024 márciusának második adása, de most még a franciákat is lenéztem, mert hogy többen emlékeztettek. Nagyon helyesen egyébként, hogy a franciáknak nem csak hogy haditengerészetük, de repülőgép hordozójuk is van, amivel az amerikaiakkal csereszabatosak, tehát teljes tévedés volt azt állítani, hogy csak az angolok lennének képesek Európán kívüli bevetésre menni, nem is beszélve az idegen légió. Továbbá van még néhány ország, aki itt-ott tevékenykedik.
Igen, szóba is került a francia hajókkal, vagy a francia érdekeltségbe tartozó hajókkal és a Suezi csatornával, illetve hát a Hormuz-öböllel kapcsolatos információknál, hogy kísérik ezeket a franciák többek között, úgyhogy köszönjük szépen.
No, akkor haladjunk is tovább, azt javallanám.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát, nagyon hangos a magyar sajtó a méz piaccal kapcsolatos dolgok, vagy dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy mi is egy kicsit körbenézünk, hátrébb lépve, higgadtan szakemberhez fordulva. Tornyosi Csaba méhészmester van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Hát nagyon sokat beszélünk erről az ágazatról, mert ugye beporzók miatt amúgy is fontos, meg hát sajnos az elmúlt évek nem nagyon a méhészekről szóltak, mert hogy hol az időjárás, hol különböző piaci zavarok keserítették meg a méz pörgetését. Most éppen milyen a piaci helyzet? Szándékosan nem teszek fel kérdést, mert nem akarok irányítani. Első blikre szeretnénk a véleményedet tudni erről.
A méz piaci helyzetet egy olyan szóval tudnám leírni, amit rádióban nem illik kimondani. Nem jó. Röviden tömören.
Mi az oka ennek, hogy nem jó? Nagyon alacsonyak az árak, azt olvasom az újságban több helyről.
Hát ennek több oka van, egyrészt gazdasági, másrészt politikai. Tehát zabosak a magyar méhészek, egyrészt a megélhetésük került veszélybe, másrészt ezt még a politika is megfejelte egy-két lépéssel, ami miatt... kilátástalan a helyzet, röviden tömören.
Szedjük szét a két dolgot, és kezdjük talán a gazdaságival. Ott mi történik? Miért mondod
a gazdasági? A gazdasági részét azt onnan lehet elkezdeni, hogy nagyon rossz a méz felvásárlási ára. 10x évvel ezelőtt kezdtem el méhészkedni, akkor olyan 1100-1400 forint között mozgott az akác felvásárlási ára, és olyan 800-850 volt a vegyes méznek az ára, amit a nagy felvásárló fizett a méhésznek. Jelenleg vegyes mézet nem vesznek, akác méz olyan 600 forint környékén mozog, ami azt jelenti, hogy legjobb esetben is megfeleződött az ár az elmúlt 10x év alatt, úgy, hogy azért azt nyilvánvaló, hogy a költségek azok nem fedeződtek le.
Ezt nem érti, vagy nehezen magyarázható releváns piaci folyamatokkal ez a történet, hiszen igen, a költségek nem csökkentek ilyen mértékben, viszont a fogyasztás sem csökkentett ilyen mértékben, gondolom én.
Nem, az exportpiacaink nem csökkentek ilyen téren. Ugye a magyar méz nagy részét exportáljuk. A magyar mézfogyasztás sem nőtt egyébként, azt hozzá kell tenni. Ez egy deklarált célja a kormányzatnak is, hogy meg a magyar méhészeti társadalomnak, hogy a magyar mézfogyasztás növelje. De igazából a piaci a folyamatok ilyen téren nem mozdultak el. Amiben változás történt, az a beáramló ukrán és kínai importméz, és annak az olcsósága, ami miatt nem igazán éri meg a magyar mézet megvenni.
Uh-huh. Beszéltünk már a kínairól, ott annak kapcsán beszéltünk talán pont veled, hogy hát az nem is biztos, hogy méznek nevezhető, ami Kínából érkezik, mert hogy azt nagyon erősen cukrozzák. Ez még most is így van, mert hogy volt méhész demonstráció Brüsszelben pont ez ellen, hogy valahogy vizsgáljuk már meg, hogy mit adunk el mézként.
Hát egyrészt ezzel van probléma, hogy milyen minőségű az és mi az, amit behoznak. Persze ez is ilyen macskaegér játék, hogy vannak vizsgálatok, és ugye a technológia, hogy fejlődik, hol a vizsgálat van előbb, hol a technológia van előbb, hogy hogyan lehet ezt hamisítani. Ami nagy problémát okoz, az nem is igazán a kínai méz, bár uniós szinten az is, de magyar méhészeket inkább az ukrán importméz, ami nagyon nyomasztja és nyomja, hiszen ugye a szomszédunkban háború dúl, úgyhogy ott a munkaerőpiaci helyzet, illetve a helyzet az olyan, hogy örülnek, ha el tudják adni, és ez jelentősen lenyomja az árakat. Márpedig ugye a felvásárló az olcsón szeret venni, és drágán szeret adni, és azt meg tudja tenni, akkor nem fog drágán vásárolni.
Hát de haló, egy méhész ül a földművelésügyi tárca székében, és engem meglepett, és ezért nem akartam rögtön az elején belevágni ennek a témának a közepébe, hogy import tilalmat feloldották az ukrán méz esetében éppen a közelmúltban. Hát ez így hogy jön
össze? Ami miatt igazán zabosak a méhészek, azon kívül, hogy a megélhetésük veszélybe került, azon kívül a politika egy olyan táncot járt el velük, ami egyszerűen leírhatatlan. Egy nagyon szép és szaftos történet. Hogy mondjam el pár szóban. Tél elején az OMME, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egy figyelemfelhívó akciót akar szervezni, amiben felhívják a figyelmet a magyar mézpiaci helyzetre, illetve próbálják a magyar mézfogyasztást növelni, ami egy deklarált célja is a magyar kormányzatnak. Leszóltak a tekintetes minisztériumból, hogy ezt felejtsük el, hiszen Budapesten nem tüntetgetünk csak úgy, mert arra még mindenféle politikai dolg ráépülhetne, és az nem hangzana túl jól. Még mielőtt valaki azt mondaná, vagy beperelne engem esetleg rágalmazásért, ezt megírta az OMME egyik tagszervezettel kör e-mailben, tehát ezt tudjuk, hogy ez így történt. Majd a hivatalos közleményben az állt, hogy sajnos ezért, hogy nem jött össze, amivel meg akarták tartani ezt a megmozdulást, csak 800 fő és 800 fővel ugye nem lehet tüntetni. Eltelt két hét, majd az egész OMME megszervezett egy másik tüntetés Záhonyba, ahogy az ukrán import méz ellen tüntessenek a magyar méhészek, oda lebuszoztattak néhány ezer embert, oda valahogy sikerült eljutatni ennyit. Tüntettek is a méhészek, lementek, demonstráltak. Majd egy héttel később feloldotta a magyar kormányzat az ukrán import mézbe hozatali tilalmát, úgyhogy továbbra is lehet legálisan behozni ukrán mézet. Erre Nagy István miniszternek egy facebookos kommentje annyi volt, hogy nem veszíthetünk egy nyugati piacot. Márpedig, hogyha a lengyel és a többi mézkiszerelő üzemek tudnak ukrán importmézet olcsón vásárolni, akkor mi piacot fogunk veszíteni. Hogy ebből mi igaz, azt nem tudjuk, de az tény, hogy ez ugye a felvásárlóknak és a kiszerelőknek áll érdekében, a magyar méhészek pedig le vannak sajnálva, egyszerűen mondva.
Az az érdekes, hogy amikor legelőször beszélgettünk a rádióműsorban, az elég rég volt már, és akkor is felvázoltad, hogy milyen helyzetben vannak a magyar méhészek és a magyar mézkészítés, és akkor sem volt jó a helyzet, pont a kínai méz volt akkor a probléma, de más dolgokat is mondtál, támogatások rendszer, vagy bár. Tehát az a helyzet, én nem értem, hogy ennyi idő alatt egy ilyen fontos részét az agráriumnak miért nem sikerült rendbe rakni.
Na de azért ne hallgassuk el, hogy például ugye jelölni kell, hogy mi a méz Magyarországon, a címkéken. Ez azért csak megléptük. Másrészt meg ugye van extra támogatás a méhészeknek. Ez is talán valamit segített. Nem tudom, hogy erről mi a véleménye.
Nem, most az extra támogatásra tudnék mondani pár szót, mert azt kb. A hajadra kenheted. Egyrészt van egy 1000 forintos megtorzási támogatás 4 családonként, és ugye 100-200 mély család esetében ez 100-200 forintot jelent. Ez igazából nem most nem szoroz. Illetve van egy új keletű méh jóléti támogatás, amivel rendesen megtáncoltatták a magyar méhészeket, ami arról szól, hogy kapnak valami 7-8, nem tudom pontosan hány eurót, hogyha 5 kg mézet visszahagynak pergetésenként. Most a tavalyi akác olyan volt, hogy sokan nem is pergették meg, illetve nem volt értelme az egészet megpróbálni, úgyhogy nyilvánvalóan ez az 5 kg méz, ez visszamaradt, illetve hát ugye nem vették el. Ennek ellenére megbüntették a méhészeket, hiszen nem volt pergetés, ahol ezt visszahagyják. Pedig nyilvánvalóan, hogyha semmit nem veszel el, akkor ugye többet hagy, mint amennyi kell. Uh-huh. És több százezer forintos bírságot kaptak. Szóval a magyar támogatási rendszer az nagyjából egy víz kategória.
Oké, a hallgatók már írják is, hogy a boltokban 3000 forint per kiló a hazai akácméz, akkor kié a különbözet? Mert te meg 600 forintos árat.
Hát ez nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilvánvalóan az, aki olcsón vesz és drágán ad. Hát ezek nem a méhészek.
Aha.
Ugye azt kell tudni, hogy igen. A méhészek nem tudnak nagyobb üzletekkel szerződést kötni, hiszen a nagyobb üzlet azt fogja mondani, hogy akkor hetente szeretnék 2 vagon mézet. Ezt egy méhész nem tudja produkálni, úgyhogy nyilvánvalóan felvásárolnak kell adni a mézét, aki a méhészektől összegyűjti, üvegbe kiszereli, és az adja el a különböző nagyobb vásárló központoknak. Náluk képződik ez a haszon nyilvánvalóan.
Uh-huh. Az is egy jó kérdés, hogy a hamisítványok ellen nem lehet-e valahol felvenni a harcot, mert például van egy egyetem, azt nem tán a Semmelweis, de nem vagyok benne biztos, a hetekben megszellőztették, hogy van egy olyan megoldásuk, amivel szinte 100%-ban ki lehet szűrni a hamisított mézet. Ez jelenthet esetleg megoldás? Ez egy életképes módszer lenne?
Megoldás jelenthet bizonyos problémákra, csak az a baj, hogy nem ez a legnagyobb probléma. Aha. Mert Ukrajnában előállítanak valódi mézet, és el tudják adni olcsón, hiszen örülnek, ha bárhol el tudják adni. Úgyhogy amíg ez így európai piacra be tud áramlani, addig értelme nincs a vizsgálódásnak.
Ilyenkor lehet-e mondjuk bármi megoldást erre a problémára? Tehát lehet-e mondjuk felszólítani a fogyasztókat, hogy jó napot kívánok, bajban vannak a magyar méhészek, tessék magyar mézet vásárolni, ez ellen talán a szaktárcának se lenne kifogása. Kérdés, hogy vannak-e ilyen ösztönző programok?
Vannak ilyen ösztönző programok, körülbelül az Agrár Marketing Centrumban is fut egy-két ilyen, tehetsz még többet, és különböző államilag támogatott projektek vannak, amik próbálják a mézfogyasztást növelni, illetve a magyar méhészeket helyzetbe hozni. Egyébként ennek a problémának nyilvánvalóan politikai megoldása, és még csak nem is magyar politikai, hanem európai szintű politikai, nem mérlenül tüntetgetnek a gazdák ugye Brüsszelben. Amit a kis felhasználó, illetve a magyar állampolgár tud tenni, az annyi, hogy nem nagy boltban vásárolja a mézet, hanem elmegy a kis piacra, és a méhésztől közvetlenül veszi meg, akkor bízhat a minőségben, és bízhat abban, hogy a pénz a megfelelő helyre kerül.
Én értem azt, hogy a gazdák tüntetnek ebből az aspektusból is. A másik oldalon pedig van egy európai szintű kiállás Ukrajna megsegítéséért. Tehát valahogy ezt az egészet össze kéne hangolni akkor, mert én azt értem, hogyha olcsó méz jön ide, és elveszi az itthoni és a mi exportpiacunkat is, az nem jó a méhészeknek, de nem jó a gabonatermelőknek sem, ahogy ezt lehetett korábban is látni. De valami megoldást csak ki lehetne dolgozni, tehát én azt nem értem, hogy miért nincs egy transzparens, sok szereplőt bevonó diskurzus erről.
Hát mert ellentétesek az érdekek. Hát egy nagykereskedő nyilván olcsón akar venni, és drágán eladni. A méhészek drágán akarnak eladni, itt már van egy ellentét.
Egyrészt igen, másrészt, ahogy jól mondtad, ez egy alapból politikai ellentét, hogy Ukrajnát hogyan segítsük, és hogyan ne tegyük tönkre a saját piacainkat, illetve a belpiacainkat is. ennek nincs egyszerű megoldása. Azt azért vegyük figyelembe mindemellé, hogy Ukrajna nem uniós tagország, tehát az uniós előírások rá nem vonatkoznak, úgyhogy mindig is olcsóbban fog tudni előállítani.
Oké, még egy kérdés, mert hogy a fogyasztók így értetlenül állnak, hogy miért nem fognak össze a méhészek, miért nem tömörülnek szövetkezésbe, és akkor miért nem mondják azt a felvásárlóknak, hogy haló, mi itt a magyar méztermelői szektor 74,5%-át képviseljük, ennyiért tudjuk adni a mézet, jó napot kívánok!
Hogy miért? Marha egyszerű. Van ez az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, rövidebb nevén OMME, ami a Magyar Méhészek Érdekképviseleti Szervezete, gyakorlatban egy kifizetőhely és gittegylet. Ők azok, akik elbuzasztatták az embereket záhonyba tüntetni a kormányzat felhívására, majd egy héttel később a kormányzat feloldotta az ukrán méz behozatai tilalmát. Erről ennyit tudok elmondani.
Hát mi meg nem látunk ebbe bele, úgyhogy ezt nem tudjuk megítélni, de látunk már ilyet más területeken, úgyhogy nem tartjuk elképzelhetetlennek. Na most akkor ilyen előjelekkel egyáltalán hogy vágtok bele a szezonban, mert lassan itt a tavasz, talán egy kicsit korán is érkezett ez a tavasz.
Lassan a nyár van itt.
És hát ugye ilyenkor van a kritikus, amikor elkezdődik a virágzás, meg minden. Most ha ilyen a piac, hát nem biztos, hogy elkezdenék melózni ezzel. Méhészként.
Annyit tudok elmondani, hogy, hogy nagyon sok méhcsalád van eladó. Tehát annyi méhcsalád van eladó most a piacon, amennyit én még nem láttam, dömping van. Tehát sokan próbálnak szabadulni és kiszállni az egészből. Azt jó, ha tudjuk, hogy a méhészet jövedelmezősége a méz ára és a cukor ára közti különbözet. Nem azért, mert a méz cukorból van, hanem azért, amit a méhek megtermelnek, azt elveszük tőlük, és ugye, ha nyírni akarod a birkát etetni is kell, azt cukorra visszaetetjük. Tehát a kettő közti különbözet nagyjából, ami a haszon. Na már most a cukor nem tudom most hol áll ilyen 300-400 forint között, a méz 600 forint. Jól lehet látni, hogy kilónként pár száz forintért nem igazán éri meg kinyitni a kaptárt, mert ezt a pár száz forintot a méhek nem a bankszámlára utalják, hanem azt még el kell venni, ki kell üvegezni, stb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon sokan kiszállnak az egészből.
Hát emlékszem, hogy beszélgettünk talán a műsorban, lehet, hogy pont veled is, amikor ugye egy időben óriási divat volt, hogy ellopják a méhcsaládokat. Most meg pont az ellenkezője van, tehát néhány év alatt hogy megfordult ez a piac. Ez megint csak azt mutatja, hogyha ilyen hullámzások vannak, hogy egyszer lopják a méhcsaládokat, mert annyira jó biznisz, utána meg eladják a méhcsaládokat, ez nem egy ilyen nagyon könnyen kiszámítható, biztos megélhetést adó tevékenységnek tűnik innen messziről.
Nem az, mert ugye agrárról van szó, tehát az időjárás jelentősen befolyásolja, és a mostani piaci helyzetek pedig olyan szinten lejtmenetbe tették az egészet, hogy így hosszú távon én nem látom az egésznek a jövőjét.
Hát nem túl vidám a kép, amit festettél. Biztos, hogy vissza fogunk erre térni. Köszönjük szépen az információkat. Többen írták a kedves hallgatók közül, hogy érdemes külön szervezkedni akkor, hogyha nem megfelelő az eddigi szervezkedés, de hát gondolom azért sok mindent átgondoltatok már ti is.
Sok mindent, de ugye országos szervezkedés, országos szervezetet lecserélni, újat létrehozni nem olyan egyszerű.
Igen.
Tehát ez... itt ugye megyei tagszervezetek vannak, meg városi tagszervezetek, szóval egy ilyen országos szintű önkormányzatot létrehozni, az nehéz, és semmi garanciája nincs, hogy arra nem épülne rá a kormányzat.
Oké, hát nem tudom, akkor mit kívánjunk, kitartást, mert más ebben a piaci helyzetben nehéz és nem célra vezető. Köszönjük szépen az információkat,
köszönjük
reméljük,
szépen.
Hogy a fogyasztók tisztában látják a problémáitokat.
Szebb napokat akkor.
Köszönöm én is, a méhészek azt szokták mondani, hogy nehézséget a kaptárba, ami ugye a mézet jelenti, per pillanat ennek sincs értelme, mert minek? Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszi.
Köszönjük az információkat. Szervusz.
Tornyosi Csaba méhészmester engedett bepillantást a kulisszák mögé, a méztermelés kulisszái mögé. Hát, nem vidám a helyzet.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz se begye meg, a minden segít neki.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló.
Millás reggeli.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Árokszállási Zoltán vezető elemző a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hogy indul a hét a budapesti értéktőzsdén?
Hát ön iránykereséssel, kicsit talán álmoskásan, ha lehet így fogalmazni. Gyakorlatilag nincs elmozdulás, illetve hát ez nem igaz, most már fél tized százalék, tehát 5% pontos emelkedésben van a Bux Index, ez 66.203 pontot jelent, 606 millió forint forgalom mellett, tehát nagyon-nagyon kicsi az elmozdulás, és ennek megfelelően egyébként a vezető részvényeink is minimális mozgást mutatnak, a MOL, az OTP és a Richter minimális emelkedésben van, a Magyar Telekom pedig közel 4%-os csökkenésben, de ez is nagyon alacsony. Egyébként mindez nagyjából megfelel annak. Hát valamilyen impulzusra nem tudom, hétfő van, még lehet, hogy a hétvégét pihenik ki a kereskedők, nyilván viccelek. De nemzetközi oldalról sem nagyon vannak impulzusok már, mint ott is iránykeresés zajlik. Tehát, hogyha most ránézek egy pillanatra, a DAX Index 0,06%-os mínuszban van, a Eurostox 0,1%-os pluszban, tehát kicsi elmozdulások vannak, ebbe teljesen belesimulom a reggeli Bux Index teljesítmény, úgyhogy ezt látjuk. Adatközlés egyébként ma nem nagyon lesz sem Magyarországról sem, a nagyvilágból, már mint makrogazdasági adatra gondolok, úgyhogy innen sem nagyon tud jönni impulzus. A hét további részében persze majd lesznek gazdasági adatok, de hát a mai napon ez a hangulati kereskedés lehet a jellemző.
Oké, viszont a hét második felében makrogazdasági adatdömping jön. Az
majd
mozgathatja a piacot, akár a magyar inflációról, akár a LKB kamat döntés, vagy amerikai munkaerőpiaci adatokról szólnak a hírek majd.
Így van, szerintem ezek fogják mozgatni, vagy foghatják mozgatni a magyar piacot, de inkább a forint árfolyamra szoktak ezek komolyabb hatással lenni, és nem a részvénypiacra, úgyhogy azt gondolom, hogy ugye holnap még a magyar GDP adat lesz terítéken 8:30 reggel, de ez ugye már egy másodszori közlés, ugye a flash GDP adatot már láttuk, ez a negyedik év 2023, amiről beszélek, úgyhogy ez annyira szerintem nem fogja megmozgatni a piacot, de utána szerdától amerikai ADP foglalkoztatottsági adat, ahogy mondtad, reggel magyar ipari termelés, ugye ahogy említetted, LKB kamat döntés csütörtökön, pénteken pedig magyar infláció is lesz, illetve EU GDP és USA átfogó munkaerőpiaci adatok, tehát a hét további részében lehetnek izgalmak, de a mai nap az lehet, hogy egy ilyen csendesebb dolog lesz. Aztán persze meglátjuk, amikor kiszokott nyitni az amerikai piac, az a magyar idő szerint délután van, akkor azért néha szokott lenni impulzus. Lehet, hogy addig egy kicsit álmoskásak.
Oké, forint piacról még beszéljünk, ilyen 394 forint körül megragadt az árfolyam, legalábbis
ja,
ekkor volt.
Vannak, akik azt mondják, hogy jön a 400, igen. Meg a 410.
Hát igen, azért az ördögöt a falra festeni szerintem nem kell, de az biztos, hogy most egy ilyen gyengébb szintekre kerültünk át az elmúlt napok egy-két hét mozgása alapján. Ugye korábban, mondjuk január, február hónapokban azt lehetett mondani, hogy 3,83-3,90 között kereskedtek a forinttal, ez egyértelműen feljebb lépett most már 3,90-3,95 közé, és hogyha 3,95-öt legyőzni az árfolyam, akkor tényleg a következő technikai szint, az már a közel 400 forint lenne, itt 399 forint 80 fillért látunk. Mi persze ezek a technikai szintek, ezek kicsit bizonytalanok, ugye, hogy pontosan hova húzza be őket az ember, és egyáltalán nem tekinthetők szentírásnak, de ezeket a szinteket látjuk. Ugye jelenleg most 394 forint 30 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, és hát igen, inkább felfelé mutat azért a technikai kép a forintban, az azt jelenti, hogy a további gyengülés irányába, mert majd meglátjuk. Azért itt a sok adat dömping, amiről az imént beszéltünk, ezt a mozgást meg is fordíthatja, rá is erősíthet, úgyhogy rákhatjuk majd a körmünket a következő napokban.
Oké, köszönjük szépen.
Köszönjük, jó, akkor jó kereskedést.
Köszönöm szépen, szép napot nektek, sziasztok. Szervusz.
Árokszállási Zoltán vezető elemzővel beszéltünk arról, hogy nyitott ma a piac, budapesti értéktőzsde, Európa és a devizapiac.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Tényleg tudományos és tényleg ismeretterjesztő. Varga Máté biológus, az ELTE TTK docense van a vonal túlsó végén, hogy a génterápiáról beszélgessünk kicsit. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
No, a következő a helyzet, hogy a elhangzik ez a rész kifejezés, hogy gén, és mindenki, jaj, ne tessék, mert aztán majd a, nem tudom én, rája géneket ültetnek a paradicsomba, és akkor baj lesz. Szóval egy kicsit a homályt a fejekben oszlassuk el ezzel kapcsolatban, mert mi az, hogy gén módosítás, meg gén terápia, meg gén pótlás, tehát hogy egy csomó ilyen genetikai dolog van, és mindenki összemossa ezeket, és mindenki elítéli ezeket, pedig hát tudományos véleményeket olvasva erről, ez lehet a következő zöld forradalom, amire ugye égetően szüksége van a bolygónak ahhoz, hogy ezt az egyre növekvő számú embert etetni tudjuk.
Igen, mondjuk talán nem véletlen, hogy mindenki egy kicsit másra gondol, mert a konszenzust azt nehéz megtalálni. Ez egy picit ilyen szemantikai vita, ahol a kutatókon kívül jogászok is benne vannak ezekben a dolgokban, és akkor hát van olyan dolog, amiről több ember többfélét gondol, ez szerintem ezt jól mutatja, hogy ugye nagyon sokáig a tudományos közösség az megelégedett azzal a definícióval, hogy mondjuk génmódosított szervezet valami, egy olyan élőlény, amiben egy másik élőlényből, mondjuk nyilván nem ugyanabból a fajból tartozó, egy másik fajban tartozó élőlényből beleteszek egy DNS szakaszt. És ezzel szemben azt gondolták sokan, hogy amikor én célzottan csak elrontok mondjuk egy gént egy adott élőlényben, mert teszem azt, hogy egy betegségmodellt akarok létrehozni, vagy valami olyan jelleget akarok felerősíteni, amint egy gátló faktorát kiveszem, akkor az nem ugyanez. És akkor pár évvel ezelőtt az egyik európai bizottság, vagy pontosan egy európai bíróság hozott egy olyan döntést, hogy de nem, ezek ugyanazok. És persze valahol meg lehet látni azt az igazat is, hogyha én bármit csinálok a genommal, az egyfajta módosítás, de hát természetesen ugye ilyen alapon bármikor a természetben bekövetkezik egy mutáció bárhol, akkor az szintén egy génmódosított élőlényt hoz létre.
Igen, úgy és az emberi tevékenységnek a következménye is lehet, ugye bármilyen olyan körülmény, amit az ember hoz létre, tehát ne lehet, hogy nem közvetlenül nyúl bele, hanem közvetetten, de mégiscsak ember okozta.
Teljesen, ez egy teljesen releváns felvetés, sőt, hát mi, ugye, hogyha nem is tudtuk még, mik azok a gének, meg egyáltalán a fogalmunk sem volt arról, hogy lesz valahogyan, mint génmódosítás tulajdonképpen, amikor elkezdődött az állatok háziasítása, vagy a növényeknek a termesztése, akkor is ugye folyamatosan kiválasztottunk olyan mutációkat hordozó egyedeket, amelyek valamiért közelebb álltak ahhoz az ideálhoz, amit mi kerestünk. Úgyhogy mi tulajdonképpen ezt erősítettük. És amikor mindenki megértette, hogy hogyan lehet létrehozni mutációkat, akkor beindultak nagy olyan programok, és ezek még ma is zajlanak, ahol például ugye sugárzással direkt megnövelték a mutációknak a mennyiségét, hogy hát ha ezek közül lesz egy olyan, ami valami olyan narancsot hoz létre például, aminek nincs magja, ami ez történetesen ez egy valós példa, mert ugye nagyon gyakran az üzletekben kapható mag nélküli narancsok, azok egy ilyen vonalnak a utódai.
Egyébként ez az egész gén történet, ez mikor kapott lendületet, hogy mertünk hozzányúlni ezekhez az élet építőkövének hívják ugye ezeket a DNS spirált és annak az összetevőit, ugye a nukleotidokat, ha jól emlékszem tanulmányaimból. Szóval ez az kellett, hogy eljusson valamilyen szintre a tudomány. De ez hány éve van velünk körülbelül egyébként?
Persze, hát tulajdonképpen amikor ugye Watson és Crick előbb megfejtette azt, hogy is kapcsolódnak egymáshoz ezek a nukleotidok, amiket említettél, és utána később ugye Crick és még számos más kutató együtt megfejtették azt, hogy ez hogyan kódolhat mondjuk fehérjéknek az információját ez a DNS-2-spirál, onnantól kezdve létezett egyfajta igény arra, hogy mi ebbe valahogy belenyúljunk. De egészen a 70-es évek végéig, 80-as évek elejéig kellett várni, amikor felfedeztek az emberek, olyan enzimeket, amelyek ugye ma szeretik használni ezt a hasonlatot, hogy molekuláris ollóként tudtak működni, bizonyos helyeken vágták a genomot. Ezek nem random, véletlenszerű helyek voltak, hanem jól meghatározott helyek, de meg lehetett tudni, hogy milyen típusú helyeken vágják, és utána egy kicsit olyanná vált az egész dolog, mint amikor legózunk, vagy különböző építőkockákat hoztunk létre magunknak, és ezeket egymás mellé tudtuk tenni. És az valamikor a 80-as évek elején készültek el az első ilyen klasszikus génmódosítottnak nevezhető organizmusok, és onnantól fejlődött egyrészt ez az egész tudomány, és egyre újabb technológiák is megjelentek, úgyhogy egyre nagyobb pontossággal tudjuk ezeket a darabokat egymás mellé is tenni.
Na, akkor menjünk rá a legújabb technológiákra. Most hol tart ez a tudományág?
Tehát a tudományág ugye időről időre ilyen forradalmakon megy keresztül, és az egyik az pont ez az említett 70-es, 80-as évek forradalma volt, amikor az első ilyen molekuláris ollókat felfedezték. A másik nagy forradalom, ami még mindig tart, szerintem mondhatjuk azt, az 2012 magasságába kezdődött el hivatalosan, természetesen sok ilyen előmunka volt, ami előkészítette, de 2012-ben jelentek meg azok a cikkek, amik ezt a CRISPR nevű technológiát úgy már alaposan körbejárták, megmutatták, hogyan működik. Ugye ezért 2020-ban Emmanuel Charpentier és Jennifer Doudna aztán Nobel-díjat is kapott, kémiai Nobel-díjat, hogy hogyan működik ez az olló, azt már ők fedezték fel. De ez egy olyan technológiát adott a kezünkbe, ami nagyon-nagyon nagy pontosággal tudja meghatározni, hogy hol vágjunk dolgokat. És ez ugye egy teljesen más szintre emelte gyakorlatilag az egész molekuláris biológia tudományát, tehát gyakorlatilag nem nehéz ma már találni a molekuláris biológia cikket, ahol valamilyen szinten ezek nem kerülnek elő.
De mit csinálnak ilyenkor? Bocsánat, mit csinálnak ilyenkor? Kiszednek egy szekvenciát?
Tehát van a DNS spirál, és annak egyes építőköveit kivágjuk, és betesszünk helyette egy másikat, tehát ez laikusként így kell elképzelni?
Igen, ezek csodálatosan remek kérdések. Tehát igen, arról van szó, hogy ezek a molekuláris ollók ezek adott helyen elvágják a DNS-t. A kérdés az az, hogy mi történik utána. És ami utána történik, a sejt az nagyon nem szereti, hogyha neki elvágták a DNS-ét, hogyha van egy úgynevezett kettős szálú DNS törés, és ezt megpróbálja kijavítani. És a leggyakrabban, a leggyorsabb mód az az, hogy ő gyorsan befoltozza ezt a törést, és ezáltal hát általában valamilyen mutáció jön létre, mert nem tökéletes lesz ez a foltozás. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami történik, és ez önmagában bár paradoxul hathat, de nagyon nagy segítség a biológusoknak, hogyha könnyen tudnak elrontani géneket, mert jobban meg tudjuk érteni a hatásukat. Mi történik akkor, hogyha az a gén nincs ott. A másik lehetőség, és efele megy most nagyon sok kutatási program, az, hogy én tényleg már gyakorlatilag a gén szerkesztésnek a szerkesztés részét is komolyan veszem, és meghatározott információt fogok bevinni a genomnak a meghatározott helyére. Itt például, és akkor itt kicsit elkezdhetünk akár a génterápiák felé is közeledni, azt is elérhetem, hogyha van valaki, akinek nem működik egy génje, kijavítom azt a mutációt, ami miatt nem működik, és ismét működőképessé teszem.
Aha.
Ezt egyébként ilyen gyakorlati haszna már van, vagy nem haszna, mert ez talán túl messzire vezet.
Hol használjátok
gyakorlati
leginkább
ezt? Eredménye van már annak, hogy mondjuk egy nem túl kedvező gén felépítés sikerült kedvezőbbre változtatni, hogy ilyen nagyon bonyolultan fogalmazzak?
Így van. Ez pont az elmúlt hónapokban, most már nem hetekben, de tavaly év végén volt az első ilyen CRISPR alapú génterápia, amit Amerikában az FDA, ugye az ilyen mindenféle gyógyszerkísérleteket felügyelő hivatal is most már jóvá hagyott. Ez a nagyon klasszikus, tényleg biológiai tankönyvekben is benne levő sarlósejtes vérszegénység betegségnek az egyfajta gyógyítását nyújtja. Természetesen nem ez az első génterápia, ugye az elején gyorsan mondhatok néhány szót, és ott volt például ez a génhelyettesítés, ott egy kicsit más metodológiát használnak, tehát ugye a génterápiáknak is majd van a maga története, de ez volt az első alkalom, amikor ez a CRISPR olló, amit mindenki nagyon sokáig hype-olt, tényleg eljutott oda, és egyébként fantasztikusan gyorsan, tényleg alig egy évtized telt el a felfedezése óta, hogy most akkor embereket lehet gyógyítani ezzel a technológiával.
Még rengeteget tudnánk erről beszélni, mert nagyon érdekes maga a technológia, de te hogy látod, hogy a jövője ennek az egésznek micsoda? Tehát mit vetít előre? Mi az, amit el szeretnétek érni? Vagy vannak-e olyan problémák, dilemmák, vagy olyan gond, amire nem sikerült eddig megfelelő választ találni, és úgy tűnik, hogy ezzel a CRISPR-rel közelebb juttok hozzá?
Tetvesedik a paradicsom, és mondjuk kiszedünk egy gént, és ettől a tetvek nem szeretik a paradicsomot, például ilyesmi lehet?
Ez nem egy rossz példa egyébként, tehát ugye nagyon sok kutatás megy olyan irányba, hogy ugye a növényi kórokozóknak a bejutását meggátolni növényekbe, és azért ugye a növényi kórokozók is nagyon gyakran úgy jutnak be, hogy valamihez hozzákötnek a növényi sejtek felszínén. És hogyha ezt értjük, hogy ők mit találnak meg, mi az a receptor, ilyen működő fehérje, amit egy növényi sejtfelszínén megtalálnak, akkor elronthatjuk azt. Tehát ugye a liszt harmat az egy nagyon jó példa erre, ami ugye nagyon-nagyon sokfajta, tehát a búzát talán leginkább nagyon sokfajta más növényt is érint, és ott elég pontosan tudjuk, hogy milyen gént kell kiütni ahhoz, hogy a liszt harmat rezisztensé váljon ez az egész dolog, mert egyszerűen onnantól kezd a gomba, az nem tud bejutni. Tehát igen, ez az egyik irány mindenképpen. A másik pedig, ahogy mondtam, hogy el tudunk rontani tetszőleges gént szinte tetszőleges fajban. Tehát nagyon sokfajta úgynevezett alapkutatási kérdést tudunk feltenni, mert ugye amikor 2000-es évek óta megvan az emberi genom például, vagy nagyon sok más fajnak a genomját is mostanra ismerjük, rengeteg dolog van, ott 20 ezer gén van, és ezeknek csak a töredékének van fogalmunk arról, hogy mit csinálnak.
Tehát, ugye tehát sokan írták a hallgatók kutatás közül, hogy az elhízás világnapja is ma van, tehát az elhízásért felelős gént kiütni, azt meg lehetne? Ki lehet ütni?
Jó,
hát ha ez genetikai probléma, mert hogy nem biztos, hogy genetika, ez
élesíteni. Genetikai probléma lenne, igen. Tehát, hogy nagyon gyakran van egyfajta ilyen vulgár genetikai szemlélet, hogy minden tulajdonságnak biztos megvan a génje, de hát az ilyen nagyon komplex dolgoknak, mint például az elhízás, ahol aztán a környezeti faktorok is nagyon erősek, lehet, hogy van valami fajta genetikai alapja, ami mondjuk valaki hajlamosabb elhízni, de ez biztos, hogy nem lehet kifejezetten genetikai alapokra tenni azt, hogy valaki elhízott vagy sem. Tehát azt lehet mondani, hogy tudom, hogy mi az az oka, miatt neki jobban kellene odafigyelni arra, hogy mennyit mozog, vagy mennyit teszik, de azt mondani, hogy most ezt az egyént kiveszem, és akkor utána egy fülfüle alkat lesz egy tökéletes BMI indexel.
Igen, kapott volt az ötlet, csak eszembe jutott, hogy gén szerkesztéssel ilyet is lehet az alapján, amit elmondtam. Most nem pont erre a példára vetítve, de így.
Az etikai kérdésekkel hogy vagyunk? Mert hogy ahogy kiejtettük ezt a mai témát, egyből jöttek, hogy de hát akkor mit tesz velünk a átvariált búza magból sütött kenyérnek lehet-e genetikai hatása? Mert hogy itt is összemossuk a génmódosítottat ezzel a génterápiával.
A gén szerkesztette. Tehát etikai kérdések azok mindig voltak és vannak, és hát itt ugye ezeket abszolút nem akarja senki a szűnyeg alá söpörni. Ezek minden egyes társadalomnak meg kell a maga vitáit folytatnia, hogy mi az, amit enged, mi az, amit nem enged. Tehát ugye a legjobb kérdés például az, hogy ugye természetesen tudjuk, hogyha ki is tudunk javítani néhány ilyen genetikai hibát, mikor jó kijavítani azt a hibát. Ugye nyilván minél korábban, mert annál kevesebb hatása van, de akkor felmerülnek olyan kérdések, hogy akkor tulajdonképpen már rögtön a megtermékenyítés után, ha azt sejtjük, hogy egy adott embrió az valamilyen mutációt hordoz, azt ki kell javítanunk, hiszen akkor minden sejtjében ott lesz ez a javítás, és ő is örökíteni fogja, de ez már egyáltalán nem olyan egyértelmű kérdés, mint ami de ugye egy sarkított verzióban felmerült. Tehát akkor mennyire tudunk beleszólni abba például, hogy a saját genomunk megváltozzon? Mik azok a tulajdonságok, vagy mik azok a betegségek, ahol ezt egyáltalán el tudjuk gondolni? Tehát van olyan anyagcsere betegség, ami nagyon súlyos, nagyon gyorsan halálhoz vezet, ott azt kijavítjuk, oké. De például, hogyha valaki akarja akár ilyen elhízáshoz kapcsolódó génjeit, akár a magassághoz kapcsolódó génjeit, netán a szemszínhez kapcsolódó génjeit, tehát hol lesz az a határ meghúzva, ahol azt mondjuk, hogy most már nem, ezt már itt már igazán nem lehet. És hogy ezek a viták, ezek aktuálisak, ezek most is zajlanak, ezekre érdemes mindenkinek gondolkozni, és elképzelhető ugye, hogy nem feltétlenül ugyanazok a válaszok fognak megszületni mondjuk Luxemburgban, Magyarországon, Kínában vagy Indiában.
Stimmel, hát folytassuk ezt a beszélgetést, mert nagyon érdekes. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Kicsit betekintést nyerhettünk a génszerkesztésbe és a CRISPR alapú génterápiába, majd ebbe a módszerbe. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Sziasztok!
Varga Máté biológussal beszélgettünk, az ELTE TTK docensével, génterápiáról, génszerkesztésről, és arról az egész folyamatról, hogy hogyan alakult ki.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Közvetlen utánunk jön a Pont Jókor remek adás folyama Fejér Mariannal, aki most nincs itt a stúdióban, ezért én vagyok a magyar hangja.
És ki lesz benne?
Farkas Saci, a napembere, a Rádió Café női hangja. Ő, aki nem tudná, kicsit kalandozzunk már, hogy nem mi, hanem Marian kalandozik vele a múltba. Saci 18 éves korában, amikor első munkahelyén az egykori Rádió Cafén kezdett dolgozni recepciósként, és kiderül, milyen volt az élet a boldog 2000-es években, etc., etc., etc.
Nagyon aztán, jó zenekar is van, amiben ő az énekes.
Aztán Vince Tünde, Hortobágy Károly díjas artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke jön az életünk dolgaiba, szintén Marianhoz, egy rendezvényre készül, 2021. március 23-24-én a Budapest Légtorna Fesztivál lesz a fővárosi Nagy Cirkuszban, immár második alkalommal. Ez hobbi sport?
Én a légitárt jobban
vagy...
szeretem, de ez abszolút személyes. Most nem...
Abba ügyesebb is vagy.
Igen, abban nagyon jó vagyok.
Pallérozottam.
Szóval... Itt van Andi, elmondja igen. A legfrissebb híreket, információkat, vidám Andi.
Igen, most már második kávé után végképp.
Jó,
Dancing Queen. Szoller Dancing Queen Andrea.
Igen, igen,
mond
igen.
Híreket.
Szoller Andrea, hát... a mi Waterloo-nk, úgyhogy mi ezzel búcsúzunk. Nem tudunk mit csinálni, visszavonulót fúj a Millás reggeli. Holnap reggel ismét összezördítjük a hadakat, a gránátosokat és mindenkit.
Jön, és a gránátos kockát.
És jön Mihálovics András és Gede Balázs.
Amíg az Andi híreket mondja, jössz a büfébe?
Megyek a büfébe, jó, okay. És egy jó Carmina bureket be fogok nyomni.
Köszönjük a figyelmet mindenkinek, eredményekben gazdag, boldog, szép napot kívánunk. A GDP-t most hagyjuk, és inkább a büfébe vegyünk még egy kókuszgolyót.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.